Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora.
Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. Üdvözlöm, kedves hallgató, Hajós Vera vagyok. A könyvbemutatón szóba került, hogy a szerző többször is hallotta azt a mondást, hogy de hiszen én akkor már éltem, és nem így emlékszem arra az időszakra. Most is, amikor annyi, de annyi lehetőség van megismerni a valóságot, információs buborékban élünk. Egy szeletét látjuk az egésznek. Azt, amelyikben vagyunk, amelyikkel egyetértünk, amit elfogadunk. Minden, ami azon kívül van, azt elutasítjuk, nem látjuk, hülyeségnek, hazugságnak tartjuk. Az olvasás ezt a buborékot tágítja. Új ismereteket, új nézőpontot, gondolatokat támaszt. Az Ateneum kiadó gondozásában jelent meg Cserháti Éva, Zarándoklat a halálba című krimije. A szerzővel, Cserháti Évával beszélgetünk. Nagyon rövid idő telt el az előzőt, a szabaduló szoba és a mostani a Zarándoklat a halálba című regényeid megjelenése között. Hogyan tudtad ezt megcsinálni?
Akkor a csel nem volt benne, mert a szabaduló szoba már kész volt egy éve, mielőtt megjelenésre került. Ami nagyon sok munka volt idén, az az, hogy két kötetet szerkesztettem végig, és miközben a szabaduló szobát szerkesztettem a júniusi megjelenésre, közben már írtam a Zarándoklatot, amit júliusban adtam le. Szóval nagyon sűrű volt így, el is fáradtam.
Körülbelül mennyi idő egy könyvnek a megírása? Ugye nagyon sokat utána kell neked menni, mert ez a múltban való gondolkodás, ez sok könyvtárazást, sok utánolvasást igényel.
Most már úgy látom így a negyedik kötet után, hogy körülbelül egy év. Úgy szoktam mondani, hogy egy év félállás körülbelül, ha mindent beleszámolok.
A rutin az segít neked ebben? Tehát, hogy a karakterek Igen. megvannak?
Igen, a karakterek megvannak, az sokat segít, és amit mondasz a rutin, hogy körülbelül tudom, hogy mennyi idő alatt írok meg, milyen mennyiségű szöveget, tudom, hogy merről merre haladnak a fejezetek, a jelenetek, tudom, hogy mi milyen hosszú lesz. Sokat tanultam szerkesztésről, szerkezet kialakításáról, tehát, hogy egyre gördülékenyebben mennek bizonyos dolgok, és sokkal kevésbé tapogatózom a homályban.
Azt mondtad a könyvbemutatón, hogy semmit nem tudtál korábban a vonatokról. Nekem adta magát rögtön a kérdés, hogy az egyházról mennyit tudsz.
Az egyházról többet tudtam, mert katolikusként voltam nevelve, tehát én egy katolikus családban születtem, templomjárok voltunk, szüleim mai napig templomjárok, megtartottuk a katolikus ünnepeket, szó volt az egyházról, misére járásnak volt egy ilyen kis ellenállás szerepe, főleg a 80-as években. Az egyházról viszonylag sokat, arról a fajta vallásgyakorlásról sokat, amit egy hívő, vagy egy hívő család végez, arról elég sok tudásom volt.
Megnéztem az interneten a diakonisszák, pontosabban az új diakonisszák működéséről mit kell tudni, és azt találtam, hogy a diakonisszák szeretett munkát végeztek, mentő, óvó és nevelőt, de maga a szervezet az protestáns szervezet volt, ott pedig lehetséges a nők pappá szentelése.
Az új diakonisszák nálam egy kitalált szervezet. Itt a diakonisszák szón volt a lényeg. Többféle értelmezése van a Bibliának, hogy ezek csak egy ilyen óvó, gyógyító, gondoskodó szerepet betöltő nők voltak az egyházban, vagy pedig volt felhatalmazásuk a legfontosabb egyházi szentségeknek a kiszolgáltatására. Ugye ez a nagy kérdés a katolicizmusban, hogy keresztelhet-e a nő, adhat-e ki eukarisztiát, tehát szerebrálhat-e misét.
De a protestánsoknál igen?
A protestánsoknál igen, de azért ott is ez egy nagyon lassú folyamat volt.
Hogy ez bekövetkezzen.
Hogy igen, és azt hiszem, hogy volt is 16-ban, 17-ben a litván protestáns egyház megvonta újra a nőktől a szentségek kiszolgáltatását. Engem csak és kizárólag a katolicizmus érdekelt, a katolikus egyháznak a sokkal merevebb rendszere. Erről volt több tudásom, ezért én katolikus feminista csoportot neveztem el új diakonisszáknak.
Most egy ilyen álságosat fogok kérdezni, mintha nem tudnám, hogy miért tüntetnek a regényben a diakonisszák, sőt, miért tartanak flashmobot, és rózsaszín füstbombát dobnak a vonatra, és ami a pont az atya fülkéje elé esik, akit aztán halva találnak. Ugye ez rögtön a regény elején megtörténik, tehát nem olyan sok spoilert mondtam most el.
Az volt az elképzelésem, hogy nagyon szerettem volna beszélni a nők szerepéről a katolikus egyházban, és elkezdtem utána nézni, hogy mennyire élő az a vita ma Ferenc pápa alatt, hogy mi a szerepe a nőknek az egyházban. És megy ez a vita elég régóta, két ágon fut, az egyik az, hogy lehet-e nőket papá szentelni, illetve, hogy a férjezett férfiakat lehet-e papá szentelni, mivel nagy a pap hiány.
Nem férjezett nős. Nős férfiakat, igen, ja, férjezett igen. Férfiakat, egyébként miért ne?
Igen, de szerintem attól nagyon távol vannak a katolikus egyház, hogy erről egyetem beszélgessen.
Ez egy freudi elszólás volt akkor.
Ez az volt teljesen, ez nagyon volt egyébként. Igen. Azért hoztam ezt a csoportot, hogy ez a téma rögtön bekerüljön a könyv elején. Mivel a nők szerepéről van szó az egyházban, rögtön egy ilyen nagyon rebellis, lázadó csoporttal akartam kezdeni, és hát nem tudtam ellenállni a rózsaszín füstnek, ami egyébként egy dokumentumfilmnek a címe, katolikus női papokról szól, és az ő szerepükről. A rózsaszín füsttel nagyon szívesen játszottam, és ezért került a borítóra is, mert ugye pont ez a pápa választás féle fehér füstöt váltaná ki a rózsaszín füst, és ennek a szimbolikájával azonosulnak főleg német, brit, katolikus feminista szervezetek.
Tehát létezik egy ilyen mozgalom, akik szeretnék több szerepet, más szerepet kapni az egyházban, mint amit eddig kaphattak.
Igen, tehát ez egy teljes mértékben katolikus női mozgalom, és a nők pappá szenteléséért harcol. Elég sokuk egyébként egykori apáca.
Önmagában is nagyon érdekes ez a téma, hogy az 50-es években államszocializmus megszüntette a rendeket, elbocsátotta az embereket, és hogy mi történt velük. Beszélsz a könyvbemutatón egy könyvről, ami ilyen életutakat követ. Azon kezdtem el gondolkodni, hogy írod ezeket a krimiket, amiknek mindig van egy múltbéli szála, ami a jelenbe realizálódik, hogy úgy mondjam. Mi lenne, ha két könyvet írnál, egy krimit, és ezekről a történetekről egy másik regényt? Vagy hogy ez soha nem merült fel?
Hát ez egy műfaji kérdés, hogy engem nagyon szórakoztat a hibrid műfaj. Tehát nekem az nagyon tetszik, amit csinálok, hogy nem két külön könyvbe megy, hanem egybe, és élek a kriminek az eszközével és a szerkezeti kihívásaival, de ugyanakkor mondjuk azt, hogy így ilyen komolyabb történelmi, kulturális mondani valót csempészek bele. De nekem, engem ez az egyveleg nagyon szórakoztat.
De nem gondolkodtál párhuzamos könyveken?
Nem.
Ez csak az én fejemben van meg mint igény.
Gondolkodtam azon, hogy tudnék-e olyan krimit írni, aminek nincsen ekkora történelmi kutatás mögötte. Azért gondolkodtam rajta, mert annyira elfáradtam, hogy gondoltam, hogy nem tudnék valami kicsit egyszerűbb krimit írni, és akkor beszélgettem erről a Solymos Évával, a szerkesztőmmel, és mondta, hogy hát szerint én olyat nem tudnék, és én is erre jutottam, hogy nekem így karakteremből ez nem fakad, hogy egyszerűbb krimit írjak. Az, hogy történelmi könyvet, vagy történelmi regény, tudom, erre gondolsz.
Tehát fikciós történetet, aminek van egy, a kiindulása valóságos helyzet.
Igen, konkrét terv van most a fejemben, ami egy fikció történelmi alap, és nagyon támaszkodik arra a hangra, amin a zarándoklatnak a középső része megszólal, mert azt nagyon élveztem írni. De ez tényleg csak a nagyon kis trecske egyelőre, sirácska.
Na, akkor zarándokvonat, térjünk hozzá vissza. Krimi három részből áll, jól elkülönítve. Az első részben már az ismert életellenes főosztály munkatársai megkapják tulajdonképpen a feladatot, tehát fel van vezetve itt egy bűneset, egy vonaton történt halálos gyilkosság, és látszólag van is egy elkövető, egy apáca, aki ott van, ott érdepel a meggyilkolt pap előtt. A második rész egy történeti hátteret ad ennek az eseménynek, és a harmadik rész meg maga a bűneset megoldása. Középső rész vissza is utal a múltra, a beszüntetett rendek életébe. A középső rész valós ideje 1974, és Vasvári Lajos a fő szereplője, aki még fiatal. Őt megismertük a kéz első két részében. Ő most az előző részben, tehát a szabaduló szobában éppen nyugdíjba vonult. Látszólag kivonult ebből a történetből, a kéz történetből, de itt most újra visszatér.
Igen, egy új szerkezettel szerettem volna megpróbálkozni, az zarándoklat a halálban. Nekem nagyon fontos, hogy mindig valami más szerkezetet találja ki a krimieimhez.
Miért? Ott van az előpéldaként az jó Agatha Christie, aki hát tulajdonképpen sose talált ki új szerkezetet.
Nem, ő nem. Hát nekem ez egy ilyen kihívás. Nekem az egész krimi irodalom, krimi alműfajó, krimi írás, nekem ez egy izgalmas kaland. Mindig újabb és újabb állomásával szeretnék megpróbálkozni. Nagyon komolyan veszem, kutatom, olvasom, tanulom, és magam elé is szeretek mindig új kihívást állítani, hogy meg tudom-e ezt a múlt és jelen összekapcsolódását, kettős cselekmény vezetését mindig másképp megoldani. Igen, azt hiszem, hogy nem szeretnék ugyanolyat írni. Én egy ilyen ambiciózus ember vagyok. Aha. Mindig szeretek újat csinálni. És valahogy a zarándoklatban még komolyabbra vettem a szerkezetet. Tudtam, hogy három rész lesz. Tudtam, hogy mind a háromnak körülbelül 15 fejezete van. Minden egyes fejezetnek a hossza is meg volt körülbelül határozva, hogy azon belül hány jelenet van. Akkor nagyon komoly Excel táblába dolgozom, ahhoz, hogy szorosra legyenek húzva, és szoros legyenek vonva ezek a cselekmények, és így a fordulatok függő végek is szórakoztatóak legyenek.
Az 50-es években az államszocializmus megszünteti a rendeket, és könyvbemutatós beszélgetésen ott el is hangzik két szám, hogy 12 ezer embert érint, ebből 8500 nő. Mi történt ezekkel az emberekkel?
Engem is nagyon meglepett ez az adat, mert hiába a katolikus neveltetés, valahogy nem mértem föl, hogy a nőknek mennyire nagy szerepük van a katolikus egyházban, és mennyivel több női rend van.
Mert nem látszanak, nem?
Nem látszanak, igen. Abszolút nem látszanak. És ez engem is nagyon-nagyon meglepett. Amikor rájöttem, hogy én az egyházról szeretnék írni, nők szerepe, akkor adott volt, hogy apácákról fog, és így kezdtem el utána nézni, hogy velük mi történt, és hogy ez a 8500 utcára került nővel mi történik. Ugye ők többségében tanítók voltak, tanárok, nővérek, de mivel államosították az iskolákat, kórházakat, őket kirakták. Nagyon sokukat internálták 50 júniusában, erről elég szép vallomások maradtak föl erről a három hónap internálásról, mert így akarta a kommunista párt sarokba szorítani a katolikus egyházat, hogy táborokba rakta a szerzeteseket. De megígérték a szerzeteseknek, mindenkinek, hogy amennyiben önként kilépnek a rendből, úgy megtarthatják az állami állásukat, és visszamehetnek oktatónak, vagy nővérnek, vagy akárminek. És hát úgy szól a fáma, hogy ezt egyikük sem írta alá. Tehát valószínűleg azért volt, aki aláírta, mert ugye itt egzisztenciális kérdésről van szó. Sokan visszatértek szülőkhöz, ugye itt nagyon függött attól, hogy hol tartottak ők az életükben. Idősebb apácákról van szó, fogadalmas nővérekről, vagy éppen akik csak akkor kezdték el a noviciátust. És akkor egy részük a rendtől függően a rend elkezdte megszervezni azt, hogy ketten-hárman együtt vegyenek ki lakást, és valamilyen stratégia volt a túlélésre, vagy pedig teljesen szétszóródtak, és kénytelenek voltak elmenni állami valamilyen állásba. De abban a pillanatban, hogy ők megmondták, hogy ők volt apácák, nagyon sok helyről elbocsájtották őket. Tehát rengeteg ilyen történet van, hogy fölveszik őket valami munkahelyre, be kell mondani előző munkahelye, ugye ők nem hazudhatnak, nem is hallgathatják el apáca, és akkor másnap már nincs munkájuk. És nyilvánvalóan voltak olyanok, akik kénytelenek voltak férhez menni, vagy etten férhez mentek. De róluk semmit nem találtam, engem az nagyon-nagyon érdekelne, hogy velük mi lenne.
Erről szól ez az életút történetek, amiket egy könyvben te erről találtál.
Arra gyanakszom, hogy Flórián atya visszaélt Kelemen Tomi bizalmával, hogy a korrepetálás. Margit nagy levegőt vesz és kifújja. A korrepetálás nem is korrepetálás, hanem mi, hát ráncolja a homlokát a tanítónő. Margit annyiszor elmondta már ezt a történetet magában, mióta eljött Debrecenből. Hosszasan válogatta a szavakat hozzá, hogy értse, aki majd egyszer hajlandó lesz meghallgatni. Nem megrontás, mert ő nem romlott. A liliomtiprás jelképességét riasztónak találta, mintha a szüzesség elvesztése halálos lenne. Molesztálni meg a légy molesztálja az embert, ha beleszáll a levesbe. Nem korrepetálás, hanem bántás, mondja ki, ahogy évekkel ezelőtt eltervezte. Súlya van minden kiejtett szónak. Azt gondolom, hogy Flórián atya bántja Kelemen Tomit. A hatodik parancsolat ellenvét, és ennek a kisfiú az áldozata. De Margit, hogy mondhatsz ilyet? Suttogja a tanítónő. Valaki jön, menjünk. Margit dideregve tolja tovább a kerékpárt. Klára szótlanul átveszi tőle, magasabb és erősebb is a csizmája bőr. Az ő pionírkája már átázott. A gyerek kénytelen miatta hazudozni. Olvasás vagy számtan, ő akart Krampusz lenni, vagy az atya mondta, adarja Margit, mert fél, hogy a tanítónő hallgatása hitetlenkedést takar. Az atyától meg csak azt hallja, hogy rossz, Krampusznak való, rossz, rossz, rossz. Egyre hangosabban beszél, szinte kiabál, hát nem érted? És amikor elege lesz belőle, akkor majd kidobja a gyereket. Nincs minisztrálás, mindennek vége, mindennek dobbant hozzá. A nap lassan emelkedik, nem melegít. Ó, én ilyenről még nem hallottam, hogy egy pap, rázza meg a fejét a tanítónő. Tényleg nem? Margit a bicikli elé áll, fémszürkén ragyog a decemberi ég. Jó, mást hallottam, hogy néhány eltévejedett a nagy magányában, felnőtt nőkkel kezd, mert nagy a hús csábítása. de mást nem, gyerekekkel nem, soha. Persze, persze, gyerekekkel nem, ismétli meg Margit a szavait csalódottan. Add ide a biciklit, veszi vissza a tanítónőtől, a pedálra helyezi a lábát, de visszafordul. Ha minden akkora rendben van, akkor miért ijedtél meg a nagybátyja látogatásától? Miért nem kérdezted meg őt, mire gyanakszik? Vagy gyakran járnak be hozzád aggódó nagybácsik? És minek akartál velem beszélni? De nem várja meg a választ. Ahogy távolodik, a hátában érzi a másik sápadt tekintetét.
Van még egy statisztikai szám, amivel nagyon megdöbbentettél, hogy a gyerekek 10%-át érinti a gyermekkorban elszenvedett abuzus.
Igen.
És hozzátetted érzékletesség okán, hogyha bemegyünk egy 30 fős osztályterembe, ott 3 gyereket érint. Ez valami annyira megrázó pillanat volt, ahogy én ezt hallottam, hogy teljesen elképedtem.
Én ezzel nagyon sokat foglalkoztam egy időben. Én a NANEM, a Nők a Nőkért Egyesületnek voltam és vagyok az aktivistája, és 2013-ban indítottuk el a Muszáj munkacsoport honlapját, ami a gyerekkori szexuális abúzus áldozatainak jogaiért alakult. Ez a csoport, és ott először lehetett akkor magyar nyelven elérni, vagy lehetővé tettük, hogy elérhető legyen információ erről a témáról. A gyerekek ellen elkövetett szexuális erőszak az valóban nagyon-nagyon elterjedt, és egészen elképesztőek a számok, és azért szoktam ilyen érzékletesen az osztályteremmel megmutatni ezt, mert mindig azt hiszik, hogy valahol máshol történik, de ha tudjuk, hogy a szám 10%, és ebben nagyon konzekvens minden felmérés, ennél csak nagyobb mutatók vannak. A lányok érintettsége nagyobb. Ezt lehet tudni. Mivel ezzel aktivistaként foglalkoztam ezzel a témával, nagyon szerettem volna olyan krimit írni, amiben ez megjelenik, és ennek a valahogy a hétköznapisága megjelenik, hogy ez mennyi, milyen sok embert érint. Tehát nekem ez így nagyon fontos volt tematikusan.
Akkor miért van az, hogy az áldozat hibáztatása olyan gyakori, vagy hogy nem hisznek a gyereknek?
Én azt gondolom, hogy ez is nincs erről tudás, nincs erről információ. Abban a pillanatban, hogy hiszünk az áldozatnak, vagy a gyereknek, abban a pillanatban hatalmas társadalmi felelősségünk lesz abban, hogy nagyon komolyan föllépjünk ez ellen. A 10% az olyan nagy szám, hogy oda a hatalmas költségvetést kéne mozgósítani.
De én most egyénileg is ezt gondolom, hogy a szülők vagy a környezet nem hisz és az áldozatot hibáztatja.
Ez így van, de azt gondolom, hogy ez az egyéntől a társadalmi felelősségig ugyanaz a folyamat megy végbe.
Tehát az egyén a társadalomban él, és hat rá a társadalomnak a közönye.
Pontosan. A másik pedig az, hogy nagyon sokszor az egyén hall ilyesmiről, iskolában hall, családban, edzésen, akárhol, mivel nem tudja, hogy mit tegyen, mivel annyira sokkoló, az egyszerűbb arra felé elmenni, hogy ez nem igaz. És mivel ezt támogatja a társadalom is, hogy ez nem igaz, ezért sokkal egyszerűbb az a megközelítési mechanizmus, hogy ez nem igaz, tehát nem kell vele foglalkozni. Most ezt így nagyon-nagyon sarkítottam, mert ugye ezek sokkal összetettek folyamatok, különösen most már, hogy ezzel sokkal nagyobb foglalkozás van. De azt hiszem, hogy a folyamat az még mindig ez.
Mondtad, hogy gyakran találkozol olyan hozzáállással, hogy hát ez hihetetlen, hát én akkor éltem már, és hát nem ezt a történelmet ismerem. Tehát, hogy most ugye ezt mondod, hogy 10%, hát az én környezetemben nincs ilyen. Nem hallottam róla, nem ismerem az áldozatot.
Teljesen értem, amit mondasz. Ez kicsit messzebb vicc a könyvtől, de azért a könyvnek a középső részében ezt próbáltam megfogni, hogy amíg nincsen az áldozatnak szava rá, még esetleg ráismer a másik túlélőre, a másik áldozatra, szimatot kap, hogy megpróbáltam megírni ebben a történetben.
Igen.
De több ilyennek miért nyílna rá a szeme? Ha egyszer nem hallottak ilyenről. Én mivel sokat foglalkoztam ezzel, én rengeteg ilyen emberrel találkoztam, de nem csak a munkám során, hanem valahogy jobban rányírik az ember tekintete, jobban megtalálják ezek a történetek. De magától az ember ezekről nem beszél, tehát ott azért még mindig nem tartunk, bár nagyon-nagyon sokat változott ebben szerintem Magyarország. De a 70-es években ugye ez még inkább egy elhallgatottabb, hát szerintem még 5 éve is sokkal elhallgatottabb téma volt, mint most. De teljesen biztos vagyok. És arra a kérdésedre felelve, hogy amikor azt a visszajelzést kapom az olvasóktól, hogy hú, én is ebben a korban voltam gyerek, de nem is tudtam, hogy volt egy ilyen szelete a történelemnek. Itt nekem mindig az a célom, hogy ezeket a kis mikrotörténeteket megmutassam, és azok hozzátegyenek a mi nagy történelemképünkhöz. És persze nagyon partikuláris, hogy nagyon egyéni az a szemszög, amiből a zarándoklat a halálban ránézek a 1974-re, és egy nagyon embereknek nagyon kis csoportja élte ezeket a mindennapokat. De ettől függetlenül ott voltak, és én magam is szeretek ilyet olvasni, nagyon megfog, és szeretek erről írni is.
Cserhát Éva szerzővel beszélgettünk Zarándoklat a halálba című krimi regényéről, amit az Athenaeum kiadó jelentetett meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy a 3 részből álló krimi középső része mikor történik. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. A könyvből Pogány György olvasott fel szemelvényt. Hajós Vera szerkesztő műsorvezetőt hallotta. Ez a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részlete volt. Ha szívesen hallgatnak könyvekről hasonló beszélgetést, akkor érdemes felkeresni a műsor közösségi oldalát, a facebook.com/keménykötésműsor oldalt. Találkozzunk ott is!
Kemény Kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora